Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 188. dicséretünket énekeljük. A 188. dicséretünket, ami így kezdődik, e pünkösd ünnepében dicsérjük Istent szívvel. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 375. énekünket lapozzuk fel, 375. dicséretünket, és ezt énekeljük mind a 7 versével. Jézus, az ígéretet ím beiteljesítetted, bátorító lelkedet mi hozzánk elküldötted.
Bátorító lelkedet,
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hajtsuk meg fejünket fennállva és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy te eljöttél erre a földre, meghaltál, föltámadtál, mennybe mentél, és utána elküldötted a te lelkedet, hogy népeddel, egyházaddal legyél minden időben. Köszönjük néked, hogy most is velünk vagy, köztünk vagy a te lelked által, és köszönjük, hogy ez a lélek az, aki az ígét megeleveníti a számunkra. Kérünk téged arra, hogy minket is eleveníts meg, hogy lelki halottakból élőkké lehessünk, és segíts bennünket, hogy hit ébredjen a szívünkbe, igaz hit és a te szavadba vetett bizalomban egészen meg tudjunk erősödni. Kérünk téged arra, hogy áld meg most ünneplésünket, együttlétünket, töltsd be a szívünket a te drága ígéddel, vagyis töltsd be bennünket a te lelkeddel. Köszönjük néked, hogy áldásodat kérhetjük az ige hirdetésére, az úrvacsorai közösségünkre. Kérünk téged, hogy áldj meg bennünket egyen-egyenként, külön-külön és együtt is. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írt könyv első részéből. Az Úr Jézus búcsúszavait idézem a 8. versből, tehát az apostolok cselekedeteiről írt könyv első részének 8. verséből. Hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljőreátok, és lesztek nékem tanúim, úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában, és a földnek mind végső határáig. Foglaljunk helyet. Az Úr Jézus, amikor elment erről a földről, akkor egy missziói parancsot adott a tanítványainak. Azt mondta nekik, minden kereszteléskor elhangzik, hogy menjenek és tegyenek tanítványokká minden népeket, tanítva őket és megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Vajon meg tudták volna tenni ezt a tanítványok? Nagy levegőt vettek volna, és egymást buzdítgatva nekivágtak volna ennek a feladatnak. Képesek lettek volna arra, hogy terítsék a világot a Krisztusról szóló örömüzenettel, és megnyerjék az embereket ennek a názáreti Jézusnak? Azt hiszem, testvérek, hogy egyértelműen tudunk erre válaszolni. A maguk erejére, képességére építve, vagy akár egymás képességeire építve sem tudták volna ezt megtenni. De Jézus nem is várta őket, hogy önerőből tegyék ezt a dolgot, hanem azt mondta nekik, hogy most maradjatok még Jeruzsálemben, ne menjetek sehova, maradjatok itt, és várjátok meg a Szent Lelket, és ha majd eljön, akkor vesztek erőt, és tudjátok majd teljesíteni a missziói parancsot, a küldetést. És valóban megérkezett a Szentlélek, és általa minden megváltozott. A Szentlélek megerősítette őket, és itt vagyunk már is az első pontunknál, hogy a Szentlélek a keresztény tanúságtételnek, bizonyságtételnek a hajtó ereje. Visszaemlékeztek arra, hogy az Isten mindenható Isten. Ez ugyanúgy igaz az Atyára, és ugyanúgy a Fiúra, és a Szentlélekre is. Erővel teljes, a Szentlélek Isten. Mindenható, erővel teljes. Azt olvassuk, hogy az Úr Jézus, amikor elment a pusztába és kiállotta a kísértéseket, a Szentlélek erejével tért vissza a pusztából, hogy hozzáfogjon a küldetésének a teljesítéséhez. Olvassuk az apostolok cselekedetei 10. részében is, hogy Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és hatalommal, erővel. És így járta végig Jézus az útját, és ugyanezt mondta Jézus a tanítványainak is, hogy ti is várjatok itt, míg részesültök a Szentlélek keresztségében, megkeresztellek benneteket a Szentlélekkel, és felruháztattok mennyei erővel ti is. És valóban úgy is történt, megkapták a Szentlélek ajándékát, és megerősödtek a tanítványok a küldetésüknek a teljesítésére. Ahogy tehát Jézus missziója a Szentlélek által nyert megerősítést, ugyanúgy a tanítványok missziója és a Szentlélek által nyert megerősítést, mint ahogy egyébként mi is a Szentlélek által nyerünk erőt arra, hogy Jézusról bizonyságot tegyünk. De itt nagyon fontos, testvérek, megérteni, hogy a Szentlélek az hogy erősítette meg az első keresztjén testvéreinket. Hát ez egy titokzatos dolog, egy természet fölötti dolog. Nem tudjuk megmagyarázni, csak látjuk, hogy igencsak megerősítette őket. Egy rendkívüli bátorságban jelentkezett ez náluk. Azt úgy mondanám, hogy a szólásban való bátorsággal, a beszédben való bátorsággal. Használja nagyon sokszor a Szentlélek itt az apostolok cselekedeteiről írt könyvben a parrészia kifejezést, vagy parrészia zomája, ez a két görög szó kifejezést, a tanítványokkal kapcsolatban, és ezek a szavak azt jelentik, hogy szabad szólás, bátor, egyenes megnyilvánulás, rettenthetetlen, elnémíthatatlan megnyilvánulás. Ez a Szentlélektől jövő erő, testvérek, ez abban nyilvánult meg, hogy ezek az emberek, akik énekeltük is, hogy tudatlan halász, meg egyéb egyszerű emberek voltak, egyszerűen bátorsággal szólaltak meg. Megnyitották a szájukat, nem maradtak néma halak. Beszélni kezdtek Jézusról. És ez a lelki és szólásban való megbátorodásuk, felbátorodásuk, ez különösen is szenvedések között nyilvánult meg. Nem csak akkor, de akkor is megnyilvánult, és akkor különösképpen megnyilvánult. Hiszen nagyon sok kuknak már a kezdetétől milyen nehézségekkel kellett szembenézni. Hát mindjárt olvassuk, hogy Pétert és Jánost viszik a nagy tanács elő, hogy elnémítsák őket ott Jeruzsálemben, mert mit beszélnek itt arról a Jézusról, akit, és ahogy feltámadt meg, hogy ő a messiás, meg térjenek hozzá az emberek, mikor ezt az embert mi keresztre feszítettük egy pár héttel ezelőtt. És csak itt kavarják még ezt a dolgot, ugye, és elfogják őket, viszik a nagy tanács elé, és ott milyen bátran beszélnek, felolvashattuk volna azt is az ígéből, hogy milyen bátran szólalnak meg. Nincs semmi szégyenkezés, vagy semmi, hogy jaj, hát bocsánat, hogy élünk meg hogy megmertünk itt szólalni Jézusnak. Olyan bátran beszélnek, szembesítik azokat a népvezetőket azzal, hogy mit csináltak, és Isten mit tett azzal, akivel ők azt csinálták, amit. Közben a gyülekezet a háttérbe imádkozik, miért imádkoznak? Azért imádkoznak Istenhez, hogy adjad a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólhassák a te dolgaidat. Nem azért imádkoznak, hogy küldj a nagy tanácsra kénköves esőt és tüzet, és nem tudom mit, pusztítsd el őket, mert itten nem tudom, mit csinálnak, hanem azért, hogy a te szolgáidnak adj bátorságot, itt is ez a parrészi, ez a nyíltságot, hogy úgy szólhassák a te igéidet. Aztán utána ugye vértanú lesz István, vértanú lesz Jakab, de ezek az emberek a halálukig Jézusnak a tanúságtevői voltak, és bátran, nyíltan beszéltek akkor is, amikor az életükről volt szó. A Szentlélektől jött ez a nyíltság, ez a bátorságuk. És talán azt is el lehet még itt mondani, hogy a Szentlélek nem csak így bátrakká tett őket a szólásra, és így erősítette meg őket, hanem létszámukban is megerősítette a hívőket, a keresztjéneket. Hiszen olvassuk, hogy Péter igehirdetésére 3000 ember tér meg Jeruzsálemben, akik a különböző zsidó szórványokból jöttek oda Jeruzsálembe a pünkösd ünnepére. És nézzétek, most ezek az emberek utána visszamentek az ő szórványukba. A földközi tenger mellékére, Afrikába, a Közel-Keletre. Mentek, és mit csináltak? Vitték magukkal a jó hírt, vitték Jézusról a jó hírt. Tehát mind prófétává váltak, és hirdették aztán a maguk közösségeiben a Jézust. Tehát Isten, mint egy, ott Jeruzsálembe pünköstkor gombamódra megszaporította a Jézusról bizonyságtevőknek a számát, és így mint egy felerősítette az ő bizonyságtételüket a világban. Mint egy, amikor felcsavarja valaki az erősítőt. Ne csak itt lehessen hallani 5 méteres közelben, hanem 150 méteres közelben lehessen, vagy 2 kilométeres körzetben lehessen hallani azt a hangot. Isten adja az ő szent lelkét, és lélekbe fölbátorítja a hívő embereket, sőt megnöveli a létszámukat. És mint egy felerősíti a keresztény bizonyságtételt. Jézus, mármint hogy pünköstkor. Ez a döntő jelentőségű esemény történik meg pünkösd napján, ott Jeruzsálembe, testvérek. Az Úr lelke, jegyezzük ezt meg, hogy lélekben is és létszámukban is megerősítette a keresztényeket, a Jézus hívő embereket. Pünkösd, mondjuk így most, hogy nem az egyháznak a születésnapja, testvérek. Ezt, mert állandóan ezt hallom, hogy a pünkösd az egyház szület. Nem, testvérek, az egyház az megvolt már a világ teremtésétől kezdve, azt mondja Heidelbergi K.T. Istennek mindig volt népe a világban. És annak az a nép, az mindig lesz a világ végéig ebben a világban. Mert már az Ószövetség ide Jézus előtt is ott voltak a kegyesek, akik hittek Jézusban, mint egy előre reménykedtek őben. És aztán utána Jézus után meg voltak azok, akik visszanézve reménykednek ugye őben, mint például mi is. Egyház mindig volt a világban, annak nem kellett megszületnie pünköstkor. Pünkösd nem az egyház születésnapja, hanem inkább úgy mondanám, ha már születésnap, hogy a misszió születésnapja. A keresztény evangelizációnak a születésnapja, amikor Isten mint egy megerősíti az ő gyermekeit, és létszámukba is megnöveli, és felerősíti a Jézusról szóló bizonyságtételt, hogy eljusson a világ legutolsó határáig, legeldugottabb zegébe, zugába, legprimitívebb népeihez és embereihez is. Úgy tetszett az Istennek, hogy így cselekszik, és így is cselekedett. Nézzük azonban a második pontunkat, mert Jézus azt mondta, hogy elküldi a Szent Lelket az Atyától, és az nem csak erőt ad a tanítványoknak, hanem azt is megmondta, hogy mire ad nekik erőt. Mire ad erőt? A tanúságtétel tartalma nagyon fontos, ez a második pontunk. Jézus Krisztus szerint eljön a Szent Lélek, és megerősíti a tanítványokat arra, hogy neki legyenek a tanúi, mármint, hogy Jézusnak. Lesztek nékem tanúim. Tanúim lesztek. Ez a martyres kifejezés a nagyon fontos a görög Bibliában. Az apostolok cselekedeteiben 13-szor fordul elő, és ez azt jelenti, ebből jön a mártírság is. De az eredeti, vagy vértanúság, de az eredeti jelentése csak az, hogy bizonyságtétel, szóbeli bizonyságtétel, tanúskodás valaki mellett, vagy éppen valaki ellen, de valaki mellett való tanúság letétele. És itt arról van szó, hogy Jézus a tanítványait az ő tanúinak nevezte ki. Ti az én tanúim vagytok, ti tanúbizonyságot tesztek. Istvánról azt mondatik, hogy ő is tanúbizonyság. Ti vagytok a tanúi mindezeknek. Állandóan, refrénszerűen ismétlődik, hogy a keresztjének, Jézusnak a tanúi. Tanúi az életének, a halálának, a feltámadásának, az egész lényének, az egész valójának. Tanúi vagyunk a Krisztusnak. Azért választják meg Júdás helyére, aki ugye felakasztotta magát, a másik apostolt, hogy legyen, aki a feltámadás tanúja lesz mellettünk, mondják a megmaradt 11 apostolok. Tehát testvérek, a Jézusról szóló bizonyságtétel, a mellette való tanúskodás, ez a tartalma a keresztény tanúságtételnek. Nekünk testvérek, mind a mai napig így van, hogy Jézusról tanúskodnak az igazi keresztjének. Beszélnek nekünk Jézusról. És ha mi igazi keresztjének vagyunk, mi is Jézusról beszélünk az embereknek. A keresztjén tanúságtétel az nem a valami politikai üzenettel bír, vagy tartalommal bír. A keresztjén tanúságtétel nem valami nemzetieskedő, nem valami kulturális tartalommal bír, hanem a keresztény bizonyságtétel az Jézus mellett való tanúskodás. Jézus személye, Jézus műve áll a centrumába. Ebbe mélyed bele. Ebbe merül bele a keresztény bizonyságtétel. Valahányszor, testvérek, nézzük az apostolok cselekedetét, csak olvassátok. Mindig, újra és újra, ez is visszatér, beszéltek Jézusról, hirdették az Urat, tanúskodtak Jézus mellett. Beszéltek a Krisztusról. Állandóan ez jön elő. Nem az jön elő, hogy mit tudom én, transformálni kell a világot, meg Isten országává kell változtatni. Nem ilyen dolgokról van szó. Nem pszichológus szöveget eresztenek el a keresztjének. Nem pszichológiai üzenete van a keresztjének, hanem mindig a názáreti Jézus a centrum. Úgy mondhatjuk, hogy az ő személye, az ő életútja, az ő hatalmas jelentőségű halála, a kereszthalál, az engesztelő kereszthalál. Ez különös hangsúlya jön elő a keresztény üzenetbe. Jézus meghalt a mi bűneinkért. És aztán a feltámadás, amivel Isten igazolta azt, hogy kiengesztelődött az Jézus áldozata miatt a bűnös emberek iránt. Az örömhír, hogy Isten megirgalmazott, kegyelmezett nekünk. És ebbe merültek bele, testvérek, és nekem is ebbe kell itt belemerülni, és nektek is ebbe kell belemerülni, hogyha valakivel beszélgettek, valahogy Jézusig kell eljutnunk. És a Szentlélek, ha bennünk van, akkor erre a Jézushoz való eljutásra, és a Jézusról való tiszta, egyenes beszédre bátorít fel bennünket is. Vesztek erőt, miután eljön a Szentlélek, és lesztek nékem a tanúim. Nagyon fontos, testvérek, ez a dolog, hogy az első keresztjének teljesen tudatában voltak annak, hogy ez az üzenet létfontosságú az emberek számára. Létfontosságú üzenet. Élet-halál kérdése. Az, hogy mert ha valaki hisz Jézusban, akkor örök élete van, Istennel közössége van, már a földi életben is ennek megfelelően egy más minőségű életet él, de ha meghal, akkor meg örök életre jut, és az Isten országába kerül. De ha valaki nem hisz ebben a Jézusban, ha valaki elveti ezt a Jézust, akkor már a földi élete is töredékes lesz és hiányos lesz, de végül a pokolban fog kikötni. És hogy ne ez történjen az emberekkel, hanem megmeneküljenek, a halálból az életre jussanak, a sötétségből a világosságra jussanak, a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy mondja Pál, ezért szükségük van Jézusra. Ez a mentő öv a fuldoklóknak, ugye? És az apostolok, és az első keresztjének is, és azóta is a keresztjének tisztában voltak ezzel, hogy a Jézus mellett való tanúskodásunkra nem csak nekünk van szükségünk, hanem az embereknek körülöttünk. Mert különben el fognak kározni, ha nem ismerik meg, és nem hiszik ezt a Jézust. Csak is és kizárólag, mondja többször az apostolok cselekedeteiről írt könyv, és az egész új szövetség is, csak és kizárólag Jézus által lehet üdvösségbe jutni. Ezek a keresztjének mentek a zsidókhoz, és nekik is elmondták. Nem elég, hogy ti Isten népe vagytok, meg nem tudom. Ha nem hisztek Krisztusba, ti is el fogtok kárhozni. Mentek a pogányokhoz. Nekik is azt mondták. Lehet van istenetek, csomó, meg van vallásotok, meg minden, de nem hisztek Jézusba, minden tiszteletünk a tiétek, de nem hisztek Jézusba, ti is el fogtok kározni. Mert nem a maga hite szerint, meg a maga vallása szerint üdvözül egy ember, hanem egyedül Krisztus adatot minden embernek, nyelvre, bőrszírre, vallásra való tekintet nélkül, hogy általa üdvözüljenek. Értitek? Tudták a keresztjén emberek, az apostolok és a követőik is, hogy Jézusról szóló üzenet, a Jézus mellett való tanúságtétel létfontosságú minden embernek, zsidónak, pogánynak egyaránt. És így beszéltek erről, az üzenetről. És ha mi beszélünk, vagy én beszélek, nekem is ebben a tudatban kell beszélni, testvérek. És még nagyon fontos ezzel a beszéddel kapcsolatban, hogy ezek az első keresztjének soha nem elégedtek meg azért annyival, hogy elmondjuk aztán, hanem mindig vártak valami reakciót. Választ vártak az emberek részéről, akik meghallgatták az evangéliumot, azoktól mindig választ vártak. Fölírtam itt egy pár ígét, mindjárt a pünkösdi prédikáció végén azt mondják a Péternek az emberek, hogy mit cselekedjünk most? Most mit csináljunk, miután mindezt hallottuk? Azt mondja nekik Péter, szakasszátok el magatokat egy gonosz nemzetségtől. És kezdjetek következésképp egy másik közösségben egy új életet. A Krisztus közösségében egy új életet. Vagy az apostolok cselekedeteiben a Pál azt mondja, a pogányok közé küldtelek téged, így szólt hozzám az Úr, hogy megnyisd a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra térjenek, a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, az én bennem való hitáltal megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek minden megszenteltek között. És Pál, amikor járt az életútján, és ment Efézust, Kolossé, Antiókia, mindenhova ment, mindenütt nem csak elmondta Jézusról szóló üzenetet, hanem azt mondta az embereknek, hogy fogadjátok el, válaszoljatok erre valamit. Ne menjetek el, mintha nem hallottatok volna semmit. Mert most hallottátok a világ legfontosabb üzenetét, és valamivel válaszoljatok. Vagy mondjátok, hogy nem, vagy mondjátok, hogy igen. És akkor tartsátok magatokat ahhoz a döntéshez. És ugyanígy van, testvérek, mind, azóta mindig így volt, és így van ma is. Nekem is azért kell itt nektek elmondanom, nem azért, mert bántani akarok valakit, hanem azért kell elmondanom, mert ezt bízta rám az Úr, hogy hívjalak benneteket, hogy válaszoljatok a Krisztusnak. Valamit mondjatok, vagy mondjátok, hogy nem, vagy mondjátok, hogy igen. És akkor tartsátok magatokat az igenhez. És legyetek logikusak és következetesek, és az életetek minden területén kövessétek velem együtt, és kövessük együtt az Úr Jézus akaratát. Az ígét, amit elénk ad. Hitkérdésekbe, erkölcsi kérdésekbe, családi életkérdéseibe és minden dologba. Legyen ez a válaszunk az evangéliumra. Mert választ kell várnom tőletek, és nektek is választ kell várnotok a gyerekeitektől, a szomszédotoktól. Nem csak beszélünk Jézusról, aztán hagyjuk rájuk, hogy majd csinálnak valamit, hanem buzdítsuk őket, hogy válasszanak már valamit, válaszoljanak már valamit, és lehetőleg jót válaszoljanak, mert az ő életük múlik ezen. Nem az enyém. Lesztek nékem tanúim, és valóban róla szól az evangélium. És annyira szép ez, testvérek, hogy a pünköstkor elindulnak ezek a tanítványok, és ahogy mondtam, ugye, megerősítve, lélekben, megerősítve létszámban, elkezdenek valóban Jézusról beszélni az embereknek. Ez egy igen megdöbbentő és fontos dolog, testvérek, megértenünk, hogy az evangéliumnak a diadal útja kezdődik el pünköstkor. Újra csak ismétlem, nem az egyház születésnapja, az evangélium diadal útja kezdődik el pünköstkor. Ez ennek az ünnepe. A misszió kiszélesedik, az egész világra kiszélesedik, és felerősödik ez a hang. És ez a Szentléleknek köszönhető, hogy így történik Jézus megdicsőítése a világban. A harmadik pontunk az, hogy milyen tanúságtételnek az eredménye. Ezek a Szentlélek által megerősített Jézus tanúk elmennek ugye Jeruzsálembe, és elmennek utána a nem zsidókhoz is, és mindenhol Jézusról beszélnek. Az eredmény egyfelől az, hogy emberek megtérnek. Vagyis emberek hisznek Jézusban, ez azt jelenti. És Jézusban híve visszatérnek az élő Isten oldalára. Az Isten telenségből, az Isten nélküliségből, a pogányságból visszatérnek az élő Isten oldalára. A teremtő, a gondviselő, a megváltó, a megszentelő, az újjáteremtő Isten oldalára. Megtérnek. Mi történik Jeruzsálemben? Mindjárt 3000 ember megtér. Hisznek Jézusban, hisznek az evangéliumban. Azok, akik addig ellene voltak, vagy legalábbis nem voltak egyértelműen mellette, most odaállnak mellé, elfogadják őt, mint megváltót, mint urukat, bevallják, hogy a korábbi ellenkezésük és ridegségük az tudatlanság volt, bűn volt, elfogadják a bűnbocsánatot, és elkötelezik magukat Jézus mellett. Leteszik a garast Jézus mellett, aki egyébként néhány héttel azelőtt keresztre feszítettek. Ez az evangéliumnak az ereje. 3000 ember megtér. Másfelől, testvérek, az is az evangélium ereje, hogy egy csomó ember megkeményedik. Ugye ott vannak ezek a népvezérek, meg egyebek is, akik közül sokan, de az egyszerű emberek közül sokan, egyszerűen nem hajlandók revideálni a Jézussal való, a názareti Jézushoz való viszonyukat. Nem hajlandók belátni, hogy amit tettek, az, a Jézus elvetés az a legnagyobb bűn. Megkeményítik magukat, és azt mondják, hogy nem. El kell némítani ezt az egész kompániát. Ott van a nagy tanács, és ott vannak más zsidók is, és ott van Pál, akkor még a megtérése előtt, és hajtóvadászatot kezdenek, úgyhogy menekülni kell mindenkinek Jeruzsálemből, az összes keresztjéneknek. Mert ezeknél, az embereknél nem a szívük meghajlását, megalázkodását és a Jézusba vetett hitet, a kegyelem elfogadását váltotta ki az evangélium, hanem pont az ellenkezőjét, egy hatalmas ellenállást keltett bennük. Ma is így van, testvérek, van, akkor megszólal a Jézusról való beszéd, legyünk fölkészülve erre. Van, aki hajlik erre a szóra. A Szentlélek meggyőzi. Lehet, hogy valaki először nem hajlik, de aztán hajlik. De vannak olyanok is, akik soha nem hajlanak, akik megkeményítik a szívüket, és azt mondják, nekem Jézus nem kell. Én meg vagyok nélküle, és hagyjanak engem Jézussal. És ebbe kitartok. Ha tetszik, ha nem, ha törik, ha szakad, akkor én akkor se. Én nem fogok megtérni. Nekem elég a vallás, vallásos színvonal, ez, én itt vagyok a templomba, vagy nem tudom, mit, hova megyek, mit csinálok, mit nem csinálok, ennyi nekem elég ebből. Nem akarom ezt komolyabban venni. Van, aki még idáig se, tehát hogy még oda se megyek, közéjük se megyek. Hagyjon engem békén, mondta tegnap Kisteleken egy református néni, annak a református nének, aki hívta őt a templomba, ugyanabban a lépcsőházban laknak, az Erzsike néni, jár mindig Kisteleken templomba, és mondja, hogy szóltam tiszteletes úr, a Mancinak, hogy jöjjön velem a templomba, hát ő is református, azt mondta, őt ez nem érdekli. De mondtam neki, hogy de csak érdekeljen téged is, de hát azt se tudod, miről van, nem is tudja, nem is érdek. Hagyja őt békén ezzel a vallásos őrültséggel, mondja a református hölgy. Hát van ilyen is. De hát van olyan testvérek azért mégis, hogy megtérnek emberek, hitre jutnak, és Jézus követőivé válnak. És aztán látszik, testvérek, a tanulságtételnek az az eredmény is, hogy akik viszont Jézusban hívőkké válnak, és elkezdik ezt az utat, rálépnek erre az útra, azokból lesz egy közösség. Lesz a jeruzsálemi gyülekezet. Vagy más helyeken is ugyanaz történik. Gyülekezetté állnak össze. Ezek a gyülekezetek lesznek az igazságnak, az Isten igazságának és a szeretetének a közösségei. Igazság és szeretet közösség jön létre. A Jézusról szóló bizonyságtétel azóta is, testvérek, Újszegeden is megszólal az ige, az evangélium, és létrehoz hívő embereket, akik közösségbe állnak össze, és ez a közösség kell, hogy legyen az igazságnak és a szeretetnek a közössége. Nagyon le vagyunk ettől maradva, de ebbe az irányba kell mennünk. A bibliai igazság körül gyűlünk össze, és ezt fontosnak látjuk, lényegesnek tartjuk. De nem csak az igazságot, hanem az egymás iránti szeretet gyakorlását is fontosnak tartjuk. Megpróbáljuk. Nem a lelkész szereti mindenki, és nem a lelkész szeret mindenkit, hanem mindenki szeret mindenkit. Mindegy, hogy kicsoda, micsoda, honnan gyűjt, milyen nemű, milyen korú, milyen szaga van, milyen nyelvet beszél. Szeretett közösségnek kell lennie. És ezek a közösségek, testvérek, az igazság és a szeretet közösségei válnak utána a világban a missziónak a hordozóivá. Nagyon, ezek nagyon fontos dolgok, testvérek. Antiókiai példa, arról beszéltünk. Antiókiába jönnek, bizonyságot tesznek, létrejön az antiókiai gyülekezet, igazság és szeretet közösség, és egyszer csak azt mondják, hoppá, itt egy csomó falu, meg város, meg mit tudom én, mi van a közelben, ahol életükben nem hallottak az emberek Jézusról. Na, mit tegyünk? Mit tegyünk? Imádkoznak, egyszer csak azt mondják, itt van ez a Pál, meg itt van ez a Barnabás, megbízunk benneteket, hogy menjetek és misszionáljátok ezeket az embereket. Hirdessétek nekik az evangéliumot. És azok elindulnak, és ott van mögöttük a kiküldő gyülekezet. Ahova visszatérnek, onnan újra kimennek, visszatérnek, újra kimennek. Ez így van rendjén, testvérek, egy gyülekezet, amelyik az Isten evangéliumának a hatására jön létre, igazság és szeretet közösség. Ez lesz a missziónak a csomópontja, a támaszpontja, onnan el kell indulni, és onnan vissza kell jönni. Evangélium hirdető embereknek, nektek is, de lehet, hogy nekünk is van olyan, hogy ki kéne küldenünk valakiket valahova. Nagyobb vagy tehetősebb gyülekezetek megcsinálják ezt, hogy fogják és kiválasztanak maguk közül 3-4 embert, és kiküldik akár külföldre is, vagy akár belföldre, hogy ti misszionáljátok az embereket. Ez a ti dolgotok. Ezért adunk nektek pénzt, fizetést, ebbe fáradozzatok. És aztán gyertek vissza, és mondjátok, hogy mire jutottatok. Alaposan át kell gondolni, testvérek, a mi gyülekezetünknek is, hogy milyen a mi missziói munkánk. Mennyire vagyunk mi Jézus tanúi, mint gyülekezet ebbe a világba. Mert azért fontos dolog, hogy a misszió, az evangelizáció az nem egy egyéni vállalkozás, hanem az egy gyülekezetnek a vállalkozása. Az úgy nem megy, hogy valaki kijelöli magát, hogy én vagyok misszionárius. Nincs mögöttem senki. Maximum az én kis gyülekezetem, amit én kreáltam magamnak, de engem senki nem küldött, engem az Úr megragadott, elkezdek egy abszolút új munkát. Ilyen nincs, testvérek. Utána én válok Magyarország evangélistájával, meg Európa, meg Kelet-Európa, meg mit tudom, mi evangélizátorával. Ilyen nincs. Ilyen nincs, testvérek. Ezek ő jelölt profétaság. Az van, hogy van egy gyülekezet, ahova a hívő ember beépül, becsatlakozik, és aztán az a gyülekezet bízza meg, és állnak ott mögötte imádságban is, anyagilag is, lelkileg is, és hordozzák. Oda tér vissza az illető. Nem magánvállalkozás ez a keresztjén evangelizáció, meg evangélium hirdetés, testvérek. Az utolsó ponthoz érek. Van eredménye, testvérek. De azt akartam ebben a harmadik pontban, van eredménye a keresztjén tanúságtételnek. Nagy eredménye van ebben a világban. És az utolsó dolog tényleg, hogy a tanúságtételnek van eszkatológiai jelentősége. Emlékeztek, hogy már tegnap is utaltam erre, hogy Joel próféta az Úr napjával kapcsolja össze a Szentlélek kitöltetését, vagyis az Úr visszajövetelének a napjával. És ugyanazt csinálja Péter apostol is a prédikációjába. Azt mondja, ez utolsó napokban, az utolsó napokban teszi meg Isten, vagyis a Krisztus visszajövetele előtti időszakban, hogy kiadja a lelkét sok-sok hívő emberre, hogy menjenek és tegyenek tanúságot a Krisztusról. Mielőtt még visszajönne, ugye, az Úr Jézus, előtte közhírré teszi a világba, hogy ő az üdvözítő, és higgyenek ő benne. Hogy senki ne legyen, ahogy tegnap is elmondtam ezt, csak ismételni tudom magam, hogy senki ne legyen, aki majd a Krisztus ítélőszék előtt arra hivatkozik, hogy ő nem hallott soha Jézusról, meg hogy általa lehetne üdvözülni. Ilyen ember nem lesz. Mindenki hallott róla, és mindenki tudni fogja, hogy kicsoda, mert Isten így intézte ezt a dolgot. És figyeljétek meg, hogy Isten milyen módon dolgozik, milyen ritmusba dolgozik, milyen rendbe dolgozik. Az Ótestamentum idején megígérte Krisztust, aztán elküldte Krisztust, Krisztust elvégezte a maga munkáját. Utána Isten gondoskodik róla, hogy az Jézusról szóló örömhír mindenkihez eljusson. Értitek ez? Mindenkihez eljusson. Elküldi a Szent Lelket, hogy kiszélesítse és fölerősítse a Krisztusról szóló bizonyságtételt ebben a világban. Hogy te is meghadd, meg én is meghalljam, magyarok meghalljuk, cigányok meghalljuk, és mindenki meghallja, hogy mielőtt jön vissza Jézus, megragadjuk az üdvözítőt. Ez nagyon fontos, testvérek, a szívünkbe forgatni, melengetni a szívünkbe. Milyen nagyszerű ez, testvérek. Isten szeretetének a jelepünkös, így is mondhatnám. Istennek az emberiség felé való szeretetének az ünnepe. Mert az Isten szeretetéről beszél az, hogy elküldi a Szent Lelket, hogy a Jézusról való bizonyságtételt fölerősítse, és mindenkihez eljuthassa a világba. Hogy mindenki üdvözülhessen. Hogy legalább a lehetősége ott legyen, hogy hallottam a Krisztusról, és tudom, hogy kicsoda ő, meg hogy mit kéne tennem vele, hogy hinnem kéne benne, hogy bíznom kéne, hogy követnem kellene. És akkor üdvözülök. Ez az, hogy eljusson hozzánk az evangélium, ezért adta Isten a Szent Lelkét az ő népének, ezért árasztotta ki minden testre, hogy fölerősítse a világba, hogy az emberek térjenek meg és éljenek, mert az Isten azt akarja, hogy éljenek örökké vele, és boldogan. Te is, meg én is. Az Isten szeretetének, emberiség mentő, vagy bűnösöket mentő szeretetének az ünnepe. Pünkösd. Nos, lássuk ebben a fényben van, ebben a Krisztus visszajövetelének a fényében ezt az ünnepet, testvérek. Ebben a kontextusban, ahogy szépen mondják idegen szóval. Íme, testvérek, előttünk van az ige. Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy lesztek nékem tanúim, és vesztek erőt erre a tanúságtételre, a Szentlélek eljőre jártok. És az utolsó napokban ti fogjátok hirdetni a világnak a megmentő üzenetet. Ti és nem más. Bárcsak minket is bátorítana meg az Úr lelke, és tenne Jézus tanúivá, hogy hirdessük ennek az ítélet előtt álló világnak az evangéliumot. Mert a Jézusról való bizonyságtétel a prófétaság lelke megnyilvánulása. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük te néked, hogy megbíztad a tanítványaidat, és bennünket is az ige által, és köszönjük, hogy nem csak megbízást adtál, hanem adtad a lelkedet is, hogy megerősítsd őket, és bennünket is így erősítesz meg a rólad szóló bizonyságtételre. Segíts, hogy valóban szeressünk téged, ismerjünk téged, és adj bátorságot arra, hogy megismertessünk téged másokkal, szóljuk a te nevedet, a te munkádat, szóljuk a kereszt evangéliumát, az Isten országa evangéliumát, a kegyelem evangéliumát, vagy nevezzük, ahogy tudjuk, szóljuk az embereknek. Köszönjük néked, hogy mi nem egy eszmét hirdetünk, nem egy halott ideológiát kell hirdetnünk, nem valami mitoszt kell elmondani, hanem egy élő szeméről beszélhetünk rólad, a te tanúid lehetünk. Élő Jézusunk, feltámadott Jézusunk, visszatérő Jézusunk, segíts bennünket, hogy egészen a te bűvkörödbe kerülhessünk, egészen bízzunk benned, egészen a tied lehessen a szívünk. Tégy minket bátor bizonyságtevőiddé lelked által. Köszönjük néked ezt a gyülekezetet, kérünk téged, vezérelj bennünket, hogy valóban az igazságnak és a szeretetnek a közössége lehessünk, ebben megerősödhessünk, és segíts abban is, hogy a misszió támpontja, támaszpontja lehessünk. Segíts, hogy kizendüljön belőlünk is a te beszéded a környékünkön, és más emberekhez is eljusson a Krisztusról való beszéd, akár a médiánk által, akár gyülekezetünk tagjai által, általunk. Kérünk téged, hogy tégy minket hű tanú bizonyságokká. Köszönjük néked, hogy mindezeket a drága dolgokat pünköst kapcsán a szívünkre helyezted. Áldunk téged ezért az ünnepért, áldunk téged a lélek ajándékáért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim! Ahogy láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik szeretnének részesülni a szent jegyekben, és erre felkészítették magukat, és egyházunk felhatalmazását is bírják, azokat szeretettel hívjuk és várjuk az Úr asztalához. Hirdetem még a testvéreknek, hogy az erdélyi utunk elmarad, tekintettel arra, hogy a nagysolymosi gyülekezet nem tud bennünket fogadni, nincs elég vendéglátó, ennél fogva most egyeztetve a lelkipásztorral, Ács Péter testvérünk kérte, hogy hirdessem ezt, hogy ez az út most az idén elmarad. Akik jelentkeztek, azok ezt ennek megfelelően szervezzék a programjaikat. Legközelebbi gyülekezeti alkalmunk pénteken lesz, péntek este imaórát tartunk 6 órától, és az Úr legyen addig is a kedves testvérekkel. Most lezárva Isten tiszteletünknek ezt a részét, és az úrvacsora osztása is készülve, a 463. énekünket énekeljük el. 463. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Ennek az éneknek az első versét énekeljük el, tehát 463. énekünk első versét, és azt kérem, hogyha valaki nem marad itt, akkor a templomból vagy az udvar felé menjen, vagy a tér felé menjen, de legyen kedves csöndbe lenni, hogy ne zavarja további Isten tiszteletet. Köszönöm a megértést!